Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék újra felolvasni, és hozzáolvasni még a folytatásból is pár verset. Eközben Simon Péterhez ért, és az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később meg fogod majd érteni. Péter így válaszolt: Az én lábamat ugyan nem mosod meg soha. Jézus így szólt hozzá: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Majd, miután Jézus megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Eddig a kiemelés. Kedves testvérek, egy olyan ókori történetbe pillantottunk bele, amit nehezen fogunk tudni értelmezni, hogyha a mai eszünkkel, mai tapasztalatainkkal, mai tudásunkkal, mai társadalmi szokásaink szemüvegén keresztül akarjuk értelmezni. Azért egy kicsit hadd ugorjak vissza, és egy olyan korabeli szokásról, ami a lábmosás szokása, hadd mondjak pár szót azért, hogy értsük, mi ennek a történetnek a háttere. Miféle szertartás vagy szokás volt ez a lábmosás, amit itt Jézus végez el? Abban az időben az emberek saruban jártak, ami nem állt másból, mint egy lábra, egy talpra kötött bőrdarab. Értelemszerűen, mivel gyalogosan közlekedtek az emberek, mindenképpen poros és koszos lett az ember már pár méter megtétele után is, értelemszerűen főleg a lába. Ezért minden ház mellett, minden házban ott állt a bejárat közelében egy víztartó edény. És mellette felakasztva egy törölköző vagy egy kötényféle, hogy a hazaérkezők, vagy a látogatók, vagy a vendégek, mielőtt belépnek a házba, megmoshassák a lábukat. A gazdagabb és jómódú családoknál, házaknál ezt a munkát egy szolga vagy egy rabszolga végezte. Az ő dolga volt, hogy letérdeljen, megmossa és megtörölje annak a lábát, aki a házba be akar lépni. Gondoljunk bele, és ismét csak egy keleti szokás miatt lesz nagy jelentőség ennek az egész lábmosásnak. Gondoljunk bele, hogy mennyire fontos ez, hiszen talán láttuk filmekben, hogy hogyan étkezett az ókori keleti ember. Talán emlékszünk erre. Ugye nem úgy, mint mi ma, székeken, asztal mellett, hanem egy alacsony asztal körül, félig fekve. Ez ugye akkor azt jelentette értelemszerűen, hogy a lábuk szinte majdnem, hogy egy magasságba volt az asztallal, ami terítve volt. Nem csak az asztallal, hanem ahogy körbe ülték, pontosabban feküdték ezt az asztalt, hát egymáshoz közel voltak a testrészeik, a lábaik. Hát már azt akkor is, az ókorban is úgy értették, sejtették, vagy nem találták különösebben gusztusosnak, hogy egy poros láb mellett kelljen elfogyasztanom az éppen aktuális eledelemet. Szóval ezért volt nagyon fontos a lábmosás. Volt ennek értelemszerűen ilyen konkrét oka, de talán volt ennek egy belsőbb, egy mélyebb üzenete és tartalma is. Most, hogy már ezt tudjuk, akkor menjünk vissza a történetünkhöz. Próbáljunk egy kicsit bekapcsolódni ebbe a történetbe. Ugyanis ennek a történetnek a lényege a sorok között van. Nincs kimondva. Viszont ezekből az ismert szokásokból egyértelműen következtethetünk azokra, amiket most mindjárt elmondok. Jézus és tanítványai tehát megérkeztek, hogy az ünnepi vacsorát, a húsvéti páska vacsorát elfogyasszák. A hosszú úton értelemszerűen lábaik porosak, koszosak. Mivel tudjuk más evangéliumi leírásokból is, hogy ez egy vendéglátásra alkalmas épület, teremház volt, ezért nem volt ott tulajdonos, ma ezt egy fogadónak neveznénk, nem voltak ott szolgák, akik ezt a lábmosást elvégezzék. Ott vannak tehát, ott van tehát ez a 12 férfi ember, poros, koszos lábbal, megérkeznek a vacsora színhelyére, mindnyájan tudják, hogy minek kellene most történni, de azt is rögtön látják, hogy nincs senki, aki ezt elvégezze, és egy nagyon ismerős jelenet következik, mindenki elkezd nézni a másikra. Ki lesz az, aki majd közülünk, a testvérek közül, a csapat közül elvégzi ezt a egyébként elég lealacsonyító és szolgának való munkát. És csak nem akar senki előlépni. Csak nem akar egy tanítvány se szolga lenni. Csak nem akar senki sem olyan munkát elvégezni, ami nem méltó az ő társadalmi helyzetéhez. Hiszen ők egy tanítónak a tanítványai. Ők nem egyszerű szolgák, rabszolgák, és mindenki vár a másikra. Ki fog lépni? Ki fog mozdulni? Mennyire ismerős jelenet ez, nem? Mennyire ismerős jelenet ez egy családban? Amikor mindenki tudja, hogy mit kellene tenni, de az a fránya büszkeség. Meg igazából igazam is van, tehát nehogy már én legyek az, aki majd megtesz olyan dolgot, ami nem is az én dolgom lenne. És várunk a másikra. Mennyire tragikussá tud válni ez a várás, amikor már ez a várás éveket jelent, vagy akár évtizedeket jelent. Amikor ez a várás már megkeményedik valami egészen belső, kemény szívvé, ami már szinte érzéketlen. És mekkora tragédia, hogyha ez egy családon belül van. Én nem fogok lépni először. A tanítványok tehát így néztek körül, majd amikor megállapították magukban, hogy senki nem hajlandó ezt megtenni, hát akkor nem lesz meg most a lábunk. Értitek? Ők így telepedtek le az asztalhoz. A húsvéti vacsorához. Ami egyébként az egyik legnagyobb ünnepük volt. Ahhoz, hogy értsük ezt, ide kell venni a többi evangélium leírását. Nagyon érdekes, mert pont Lukács jegyzi meg, pont itt a húsvéti vacsora környékén, hogy ezután versengés is támadt a tanítványok között arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Ki a legnagyobb. Egymásra néznek tehát a tanítványok, és várnak, de senki nem lép. Hiszen előbb még azon veszekedtek, ki a legnagyobb. Ki a legjobb tanítvány. Ki az, akit Jézus a legjobban szerethet. De hogy fognak ők egymás elé térdelni és lábat mosni. Leülnek, és koszos lábbal, de talán értitek, ha azt mondom, koszos lélekkel, nekiállnak az ünnepi vacsorának. Senki nem hajlandó lealacsonyodni, mert mindenkibe az a sértődött kérdés motoszkál, hogy miért pont én? Hát miért pont én? Ez az a kérdés, ami romba dönt emberi életeket. Miért pont én? Miért pont én tegyem meg az első lépést? Miért pont én mondjam ki, hogy bocsánat? Miért pont én? Látjuk tehát a sorok között, a történetből, hogy ezzel a rossz lelkiismerettel, talán sértődöttséggel, talán már egymásra is haragudtak amiatt, hogy senki nem tudja ezt megtenni, persze ő maguk egyenként senki nem tette volna meg. Ebben a fagyos hangulatban indul az ünnepi vacsora. Persze megtehetné Jézus a mester, hogy parancsol a tanítványaiknak, hogy most már elég legyen az óvodából gyerekek, valaki fogja azt a tálat, és szépen végezze el ezt a szokást. Megtehetné. Ha parancsolna, akkor valószínű nagy fintorogva, szájat húzva az egyik tanítvány meg is csinálta volna. Lehet, hogy éppen János, akiről tudjuk, hogy a legfiatalabb. És itt is van egy olyan szép ebben a történetben, ugyanis ez a történet csak itt a János evangéliumában van leírva. Egyik-másik történet sem hozza, egyik-másik evangélium sem hozza. Lehet, hogy János, akinek a kora miatt talán leginkább kellett volna mozdulnia, De hát a büszkeség benne is megvolt, ő sem mozdult. Lehet, hogy ezzel az örökös lelkiismert furdalással, ami emiatt élete végéig elkísérte, ő az egyedüli, aki ezt leírja az evangéliumban. Ő az egyedüli, aki már megváltozott lélekkel fölmeri vállalni azt, hogy igen, akkor és ott én sem tudtam mozdulni. Ezért írja le ő, mint egy vezeklésképpen. Nehogy bárki is azt gondolja, hogy ő egy tökéletes szent volt. Lehet, hogy ezért vésődött bele ez a történet annyira János emlékeibe. De ő sem mozdult. És Jézus nem parancsol. Még csak nem is kér. Hanem személyes példájával bemutatja azt, amit a hegyi beszédben, az egyik boldog mondásban így tanított, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És tudjuk jól, hogy itt a szelídség az igazi erőt jelent. Mert testvérem, nem ehhez kell igazából lelki erő? Hogy valaki félretegyen mindenféle büszkeséget és előítéletet, és alázattal szolgáljon a többieknek? Jézust ez a fajta alázat jellemezte. Az erő alázata, az erő szelídsége. Aki parancsolhat, mert megtehetné, mert mester, de mégsem parancsol, hanem példát mutat. Emlékeztek az elmúlt vasárnap, az elmúlt héten, amiről beszélgettünk? A példamutató és a képmutató ember közti különbség. Hát itt látszik. Jézus példát mutatott. Nem képet, hogy ő az Úr, ő példát mutatott. Ő maga cselekszik, ő maga szolgál. Valaki egyszer felhívta a figyelmemet egy nagyon szép novellára. Dino Buzzati Alázat című novellájára, amit meg is kerestem, el is olvastam. Megpróbálom most nektek összefoglalni pár mondatban. Nem könnyű, mert nagyon szép, nagyon mély, de azért igyekszem. A történet egy Celestino nevű papról, így is mondhatnánk remetéről szól, aki elhatározza, hogy a városban, azon a helyen, ahol talán a legnagyobb a sivárság és az embereknek a lelki kiüresedése, ő ott akar szolgálni papként az embereknek, ezért egy kivénhet teherautó pilóta fülkéjében rendezi be a saját kis gyóntató helységét, és ez annyira meglepi az embereket, hogy elkezdenek jönni hozzá, özönleni hozzá, az emberek megvallják bűneiket, ő pedig igazi paphoz méltóan feloldozza őket. Egy szép napon eljött hozzá egy pap. Egy kis pap. Ahogy ő nevezte magában, egy papocska. Gőgjét jött megbánni, ez a kis papocska, mert önelégültség tölti el, hogyha az ő hívei a papi címén tisztelendő úrnak szólítják. Nem érti először Celestino, hogy mi ezzel a probléma, hiszen hát ha egyszer az, ne érezzen már emiatt fölöslegesen bűntudatot, de látszott ezen a kis papocskán, hogy mennyire zavarja, kezét tördeli, elpirul, amikor arról beszél, hogy őt gőgös érzés tölti el, amikor tisztelendőnek szólítják. Magába legyintett rá Celestino, készséggel feloldozta, bár alapvetően tényleg zavarta, hogy miért kell olyanból is problémát csinálni, ami igazából nem az. Telt múlt az idő, teltek múltak az évek, 3-4 év múlva újra megjelent ez a kis pap. A bűn ugyanaz kezdte. Csak most már nem tisztelendőnek szólítanak, hanem monszinyornak. Eltelik 10 év, majd újra megjelenik ez a kis papocska, de amikor elkezdi megvallani a bűneit, akkor most már nem is monszinyorról beszél, hanem hogy ő szentségének nevezik, és hogy őt ilyenkor mindig valami jófajta érzés elönti, valami büszkeség, valami gőg, és ezt jött megbánni, mert ő nem akarja, hogy ezért ilyen érzései legyenek. Na hát Celestino itt most már tényleg azt gondolta, hogy ebből a szerencsétlen kis papból a hívei űznek tréfát, valahol egy hegyi faluban, a világ végén, ahol ez a szerencsétlen kis papocska pap lehet, így csúfolják őt, hogy ő szentsége, meg tisztelendő, meg monszinyor. Egy kicsit már idegesíti is, sőt magában le is hülyézi. de feloldozza. Telnek az évek, Celestino megöregszik, és öregségében már csak egy álma és egy vágya van, hogy eljusson Vatikánba, hogy találkozhasson a pápával. Öregen szinte úgy viszik el, vaksi szemeivel a nagy, fenséges ódon épületből szinte már nem is lát semmit, aztán hallja az zajokból, hogy közeledik ő szentsége, a pápa, majd odaér hozzá, fölé hajol, és vaksi szemeivel valami ismerős arcot lát maga előtt Celestino. És ahogy néz, emlékeiből elő tör egy papocska, látja a fiatal papocska arcát maga előtt, látja az idősebb pap arcát maga előtt, és végre Celestinónak leesik. Az, aki ott fölé hajolt, a pápa személyében az nem más, mint az a papocska, akit annyira zavart, őszintén, elpirulva, kezét tördelve zavart a gőg. Szó szerint hadd idézem, hogy fejeződik be a novella. Vaksi szemeivel az egészen közelre fölé hajoló pápa vonásaiban fölfedezi az ő papocskáját. Ó, te vagy az, szegény papocskám, szegény, szegény kis papocskám, kiáltotta az öreg, nem bírván urrá lenni felindultságán. És a Vatikán ódon fenséggel átitatott falai közt íme a következő jelenet játszódott le először a történelemben. A Szentatya és egy Isten tudja honnan ide zarándokolt vénségesen vén ismeretlen barát egymás kezét fogva együtt zokogott. Celestino végig kísérte ennek az egyszerű kis papnak a felemelkedését egészen a trónig. És ha most felteszem a kérdést, hogy szerintetek mi emelte ezt a történetbeli kis papot ilyen magasra, milyen választ adnátok? Mert én nem találtam más választ, csak ezt az egy szót. Alázat. Alázat. Semmi más nem képes magasra emelni az embert. Csak az az alázat, ami ennek a kis papocskának az életében őszintén és tisztán abban jelent meg, hogy zavarta az az érzés, ami akkor töltött el, amikor őt tisztelendőnek nevezték, majd ahogy egyre magasabb pozícióba került. A mi életünkben mi az, ami az alázatot kiválthatja belőlünk. Mert hogy mindnyájunk életében vannak ilyen próbák, ilyen nyomorúságok, ez egészen biztos. Mi a te életedben most, itt és most? Az, ami felől érzed, hogy alázat kellene, de most még nem tudod meglépni. Van ilyen? Jézus alázattal végzett lábmosásában Péterhez ér. Simon Péter. Ismerjük ezt a tanítványt, a végletek embere. Egyik végletből a másikba képes esni 10 másodperc alatt. Péter nem hazudtolja meg magát, és ahogy Jézus odaér hozzá, felkiált: Uram, hát te akarod az én lábamat megmosni, az enyémet ugyan meg nem mosod. Milyen mély, őszinte, és már-már dicséretre méltó ez a hozzáállás. Csak éppen, ahogy Jézus mondja, semmit nem értesz Péter az élet dolgaiból. És hogyha nem mosom meg a lábad, akkor semmi közöd nincs hozzám. Semmi közöd nincs hozzám. Annyira magával ragadott ez a mondat. Itt ülünk, itt vagyunk, egy gyülekezet, egy közösség. Egymásra nézünk, vagy elég csak a melletted ülőre nézni? Mit érzel? Van között hozzá? Testvéred ő? Látsz benne valakit, aki méltó arra, hogy alázattal fordulj felé? Hazamész innen. Leülsz a vasárnapi ebédhez. Körbenézel, kiket látsz magad körül? Embereket, akikhez tudod, hogy közöd van. De hadd kérdezzem meg, közöd van? Közöd van hozzájuk? Összeköte benneteket valami, ami Jézust és a tanítványait összekötötte, és ez az alázat. Az, hogy ki tudod mondani, ha kell, szolgává válok. Ha kell, én mondom ki először, hogy bocsánat. Ha kell, én mondom ki először, hogy itt vagyok, hibáztam. Ha kell, én lépek hátra, még akkor is, ha igazam van. Mert hogyha ez az alázat köt össze benneteket, és köt össze bennünket, gyülekezetet, akkor lesz közünk egymáshoz. Egyébként semmi. Egyébként csak azt fogjuk méregetni a másikba, hogy ki a nagyobb. Egyébként csak azon fogunk gondolkozni, hogy mikor kéne már a másiknak végre odajönni hozzám és bocsánatot kérni. Ha nincs meg bennünk ez a krisztusi alázat, ez a mély, tiszta, szolgává lenni tudó alázat, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. És Jézus ezzel a mondatával keményen, de egyértelműen fogalmaz. Péter, ha te nem érted, hogy én most mit teszek veled, ha te nem érted, hogy most példát mutatok neked, akkor semmi között hozzám. Testvérem, ha elgondolkoztunk már azon, hogy van-e közünk egymáshoz, akkor utána még arra a kérdésre kell felelni, hogy van-e közünk Istenhez. Azért, hogy mi ki tudjunk törni saját gőgjeink, saját alázattalan életünk börtönéből. Lehajol értünk, és emberré lett, szolgává lett, pedig Úr volt. Van-e közöd Istenhez? Mert ha igen, akkor közöd lesz a testvéredhez. Akkor számodra a lábmosás története nem egy régi, szép, tanulságos történetté válik, hanem példává. Példává, amivel elhagyod ezt a templomot. Hazamész családodhoz, elmész munkahelyedre, szomszédaid közé, és megéled, mit jelent Istenhez tartozni. A legjobban ezt emberi kapcsolatainkban tudjuk megmutatni. Kívánom szívemből, testvérek, hogy ezt az alázatot, ami annyira érthetetlen és felfoghatatlan, tudjuk gyakorolni egymás iránt. Lássuk meg egymásban a méltót arra, hogy szolgává legyünk egymásnak. Legyen közünk egymáshoz. Ne csak hetente egyszer itt a templomban, hanem a hét minden napján. Kívánom, hogy ez az alázat gyógyítsa meg kapcsolataitokat. Emberi kapcsolataitokat. Az Istennel való kapcsolataitokat. És akkor tényleg elmondhatjuk majd hétről hétre itt vasárnap, hogy egy közösség vagyunk, testvérek vagyunk, és összetartozunk. Így legyen.